Üdvözlök mindenkit! Ez az Evlelkész Podcastnak a Biblia tanulmány rovata, és ez a harmadik alkalom, amikor Jákob ős atyának a történetével foglalkozunk, és az Ószövetség lapjain keresztül próbáljuk megismerni az ő történetét. Az első adásban arról beszélgettünk, hogy hogyan kell Jákob történetét olvasni, mi az a környezet és mi az a szövegi kontextus, amin keresztül mi tudjuk jól tanulmányozni Jákobnak a történetét. Az elmúlt alkalommal, a második adásban pedig Jákobnak a születéséről beszéltünk. Az, hogy már az ő születésének a története is jelzésértékű. Ha eddig még nem sikerült megnézni, illetve meghallgatni, hiszen ezek az adások mind videó, mind audio formátumban is elérhetőek, nem sikerült, akkor kérlek, ezt tegyétek meg, hiszen úgy fog értelmet nyerni ez a harmadik adás is. A mai adásunkban Jákobnak és az ő ikertestvérének Ézsaúnak az első nagy konfliktusáról, vagy hát az első nagy lejegyzett konfliktusáról, biztos volt már hamarabb is, de az első nagy lejegyzett konfliktusáról beszélünk, amely az első szülöttségi jog körül forog, hogy úgy mondjam. Amikor Ézsau és Jákob megszületett, ikrek voltak, kétpetélyű ikrek, akkor Ézsau született meg előbb, tehát ő volt az elsőszülött, de Jákob a sarkába kapaszkodva született meg, nehogy véletlenül túlzottan leelőzze. És valószínűleg Jákobnak ezt az egész életét, gyerekkorát is, fiatalkorát is átlengte, hogy nem akart lemaradni a testvére mellett, sőt, hogyha lehet, akkor dominanciára törekedett. És ebben a mai történetben, amit mindjárt fel fogok most olvasni, vagy hát történet részletben, abban is ez elő fog jönni. A mai alapigénk Mózes első könyvének 25. fejezetéből van, a 27. verstől kezdve egészen a 34. versig. Olvasom. Amikor a fiúk felnőttek, Ézsau vadászathoz értő, szabadban élő ember lett. Jákob ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó. Ezért Izsák Ézsaut szerette, mert ízlett neki a vad, Rebeka viszont Jákobot szerette. Egyszer Jákob valami főzeléket főzött, amikor Ézsau fáradtan megjött a mezőről. Ézsau azt mondta Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezték el őt Edómnak. De Jákob azt felelte, add nekem érte azonnal az első szülöttségi jogodat. Ézsau ezt mondta, mindjárt éhen halok, mit számít nekem az első szülöttségi jog? Jákob azt felelte, akkor esküdj meg, és add nekem azonnal. Ézsau megesküdött neki, és eladta első szülöttségi jogát Jákobnak. Jákob ekkor adott neki kenyeret és lencse főzeléket. Ézsau evett, ivott, azután fölkelt és elment. Ennyire semmibe vette Ézsau az első szülöttségi jogot. Eddig a mai szakasz. Na menjünk végig ezen a szakaszon, mondatról mondatra, versről versre. Tehát Mózes első könyvének 25. fejezete 27. verstől kezdve. A 27. versben azt olvassuk, hogy egészen más utat vagy más hivatást választott Jákob és Ézsau. Ézsau vadász, szabadban élő ember lett, és azt olvassuk itt a legalábbis a revidált újfordításban, a 2014-es revidált újfordítású Bibliában, hogy Jákob ellenben a szokásokat tisztelő sátorlakó lett. Na most itt tisztáznunk kell egy-két dolgot. Az egyik az, hogy mit jelentett a vadászat, és mit jelent ez a szokásokat tisztelő sátorlakó. A vadászat Jákob korában, tehát itt nem tudunk pontos évszámokat mondani, de Krisztus előtt itt minimum 1000 évvel, tehát hogy nagyon régen, tehát több ezer évvel ezelőtt, azért a vadászat az nem volt egy olyan veszélytelen műfaj, mint majd nem tudom, én fölmegyek a vadászra, aztán 1500 méterről, nem értek hozzá, 1500 méterről lelövök egy szarvast valami hiper-szuper extra puskával, távcsővel. Tehát akkoriban íjjal vadásztak, íjjal is nyilvesszővel vadásztak, vagy éppen lándzsával. És hát a vadonban, amikor kim volt az ember, akkor nem volt mobiltelefon, nem volt segélyhívó, nem volt mentőhelikopter, tehát ha bármi történt az emberre, rátámadt, vagy egy szarvas förnyársalta, vagy egy vadkan neki ment, vagy egy oroszlán, vagy valami más ragadozó, vagy egy mérges kígyó rátámadt, akkor ott az ember meghalt, tehát nem volt appelláta. Ezért Ézsaúnak a szakmája, azt lehet mondani, hogy egy nagyon veszélyes dolog volt, életveszélyes volt gyakorlatilag minden nap kimenni a vadonba, akár a sivatagba, akár erdőbe, akár ilyen félsivatagos területre, ahol éltek, Közel-Keleten ezek az ősatyák, ott azért találkozhatott az ember vadállattal, kimehetett a bokája, és abba cson nélkül bele lehetett halni. Jákobról pedig azt olvassuk, hogy ő szokásokat tisztelő sátorlakó volt. Na most azt nem tudom, én nem vagyok bibliafordító, és nem vagyok héber szakértő sem, de ahogyan én néztem az eredeti szöveget, nem nagyon tudtam értelmezni ezt a szokásokat tisztelő sátorlakót, az biztos, hogy sátorban lakott, ezt írja a szöveg, de a szokásokat tisztelőt, azt én nagyon távoli fordításnak tartom, vagy nagyon távoli jelentés árnyalatnak tartom, ahhoz képest, ami az eredetibe benne van szó szerint, ami egy nagyon rövid kifejezés, ami inkább azt jelenti, hogy teljes, egész, büntelen, tökéletes. Tehát valószínűleg erre utalhat az, hogy a szokásokat tisztelő, de én inkább úgy mondtam volna, hogy tökéletes. És Jákobnak a tökéletessége, mint ahogy ezt látjuk is, ahogyan kicsalja a éhhalál szélén lévő iker tesójától az első szülöttségi jogot, az nem arra utal, hogy ez a tökéletesség, ez erkölcsi kategória lenne. Tehát Jákob itt nem azért tökéletes, ugye, tehát még egyszer mondom, a szokásokat tisztelőt fordítjuk mi most úgy, hogy tökéletes, egész, maradéktalan, tehát nem azért tökéletes, mert olyan hihetetlen erkölcsi magasságokba tudott szárnyalni, nem igazából hihetetlen erkölcsi mélységekbe tudott szárnyalni, vagy zuhanni, hanem azért, mert hogy ő az, akit az Isten kiválasztott arra, hogy az ő szövetségét tovább vigye. És ennek a feladatnak tökéletesen megfelelt. Tehát mivel ez egy utólagos leírása a történetnek, így itt már itt van az a szemüveg, amit szintén minden adásban elmondok, hogy ez a történet eredetileg azért íródott meg, hogy nemzetté néppé formálja a Izraelt, amikor kivonultak Egyiptomból, a rabszolgasorból, és haladtak a mai Izrael és Palesztina területe felé. Azt lássuk meg, hogy már itt a történetnek az elején elmondja a Szentíró, aki lejegyezte ezt a történetet, hogy Jákob lesz az, aki, nem Ézsau, hiába ő az elsőszülött, Jákob lesz az, aki teljes kerek, egész és tökéletesen megfelel arra a célra, amire az Isten kiválasztotta, mégpedig, hogy az ő szövetségét tovább vigye, és hogy rajta keresztül mutassa meg saját magát a népének, és aztán az egész világnak. Tovább lépve a 28. verse azt olvassuk, hogy a szülők jól felosztották egymás közt az iker fiúkat. Izsák, az édesapának a kedvence az Ézsau volt, és Rebekának, az édesanyjának a kedvence pedig Jákob volt. Egyértelmű az, hogy Jákob történetét nem gyermeknevelési tanácsadó műként kell kezelnünk. Tehát az, hogy itt most itt preferáltak egyik szülő egyik vagy másik gyereket, az nem feltétlenül kell példát követni. Én nem tudom, hogy milyen az, nekem egy gyermekem van, szóval én nem tudom, milyen két gyermeket vagy több gyermeket szeretni, vagy hogy lehet egyformán vagy nem egyformán, de az az érzésem van, hogy itt ezt azért ne úgy tekintsük, hogy ez itt most normális, hogy az egyik szülő az egyik gyereket szereti, a másik pedig a másikat. Ám de, ha logikailag belegondolunk a dologba, akkor logikailag levezethető, hogy ez miért van ez így. Izsák ugyanis erre az időszakra már nagyon idős volt és vak volt. És azt olvassuk, hogy Ézsau vadász volt, és Izsák pedig nagyon szerette a vathúst. És aki vak, aki nem lát, annak a többi érzékszerve kiélesedik, vagy inkább mondanám úgy, hogy jobban odafigyel a többi érzékszervére, és úgy tűnik, hogy Izsáknak nagyon nagy megnyugvást, könnyebbséget és jó élményt jelentett az, hogy bár elvesztette a szeme világát, de olyan finomságokat tehet, mint például a vathús, amit az idősebbik fia tud levadászni a számára. Rebeka esetében pedig talán belegondolhatunk abba, hogy itt egy édesanyáról van szó, és az ő kicsi fiáról. Ha tovább megyünk a történetben, a 29 és 30. vers, akkor megkapjuk a mai feszültségnek az alapszituációját, alaphelyzetét, amiben Ézsau és Jákob találkozik egymással. Jákob otthon főz, otthon van, ő nem járkál el a vadonba, otthon végzi házi munkát, mezőgazdálkodik, és a többi, és megérkezik Ézsau a vadonból, úgy mondja, hogy a mezőről, a Biblia ezt a szót használja, de hát mondhatjuk ezt nyugodtan, hogy megérkezik a vadonból, és több mint valószínű, hogy eredménytelenül, ugyanis nincsen nála semmilyen vad, ezt nem olvassuk a történetben, és ráadásul rögtön megy oda a tesójához, és mondja, hogy adjál nekem enni. Nagyon érdekes az, ahogy ezt Ézsau itt mondja, azt olvassuk a történetben, hogy Ézsau ezt mondja Jákobnak, hadd egyem ebből a vörös ételből, mert fáradt vagyok. Hogyha szó szerint ezt le akarjuk fordítani az eredeti héberből, akkor ez így szól, etes meg, vagy engedd, hogy nyeljek ebből a vörös cuccból, mert fáradt vagyok, vagy úgy is fordíthatnánk, hogy mindjárt elájulok. Nagyon érdekes, hogy milyen indulat van Ézsauban. Tehát, hogy valószínűleg nagyon régóta nem evett már, és nagyon akar a fáradtságtól és talán az éhségtől is ilyen nagyon rezignált állapotban van, és kér enni az ő testvérétől, aki főz valamit, amit nem tudjuk, hogy mi az. Itt főzeléket ír, egyelőre legalábbis nem tudjuk, hogy mi az. Itt főzeléket ír a Bibliánk, valami, ami forr, ez van az eredeti szövegben, valami, ami forr, nem tudjuk, hogy mit főz, és Ézsau sem tudja, hogy mit főz a testvére, mert azt mondja, hogy ebből a vörös ételből, ugye ezt így olvassuk, de eredetileg az van, hogy ebből a vörös-vörösből, vagy vörös cuccból úgy is le tudnánk fordítani, vörös-vörösből, szó szerint ez van. Tehát képzeljük el, hogy oda megy Ézsau, hulla, fáradt, vadászatból, sikertelen, stb. Oda megy és azt mondja, hogy figyelj már, tesó, adjál már nekem enni ebből a vörösből. Körülbelül így zajlhatott le ez a beszélgetés. És ugye itt hozzá is teszi a Szentíró, hogy ezért nevezték el őt Edomnak. Erről beszéltem már az előző adásokban, talán az első adásban, hogy Ézsautól származik Edomnak a népe, és az Adom az vöröset jelent héberül, tehát így, és Ézsau pedig vörös hajú és vörös szörzetű volt, tehát így kapcsolódik össze ez az egész. Na de hát Jákob reagál erre, és azt mondja, hogy oké, adok neked, de add nekem az első szülöttségi jogodat. Nagyon furi lehet ez most így elsőre, hogy add nekem az első szülöttségi jogodat. Biztos, hogy ennek már volt valamilyen előzménye kettőjük között, de hát erről nem olvasunk történetet. A születésük története után közvetlenül ez a történet következik, tehát a kettő között a gyermekségükről nem olvasunk, de hát azt mondja, hogy add nekem azonnal az első szülöttségi jogodat. Jákobon azt látjuk, hogy egyrészt meglehetősen opportunista, másrésztről pedig türelmetlen. Majd tanul később türelmet, erről majd fogunk beszélni, mert ez visszaüt azért neki, tehát fog türelmet tanulni, de nagyon türelmetlen, és azt mondja, hogy ad nekem az első szülöttségi jogodat. Nem akar lemaradni Ézsau mellett, nem akar ráutalva lenni Ézsaura. Ugyanis tudni kell az, hogy az első szülöttségi joggal jár gyakorlatilag minden vagyon szinte. Persze ez időről időre változott, meg hogy milyen arányban, meg stb. És persze a fiatalabb testvéreknek is volt helye a családban az apjuk halála után, de a főnök onnantól kezdve is, aki minden fölött rendelkezik, az az idősebb testvér. És Jákob nem akart ráutalódni, most nem találtam jobb szót, nem akar ráutalódni majd az ő testvérére, idősebb testvérére, Ézsaura, hanem, sőt, azt akarja, hogy övé legyen minden. Amikor itt első szülöttségi jogról beszélünk, akkor alapvetően az anyagiakról beszélünk, tehát pénzről, vagy hát akkoriban főleg ingóságokról, meg haszonállatokról, meg földről, meg ilyesmiről, de hogy itt elsősorban az anyagiakról beszélünk. Tehát itt nem arról van szó, hogy Jákob mondjuk az Isten áldását, vagy az Isten szövetségi szeretetét, amit ő amúgy is birtokol, és az Isten őt választotta ki, mi már ezt utólag tudjuk, ő nem azt akarja megszerezni, hanem a lóvét. És erre azt mondja neki Ézsau, nagyon furcsa, hogy Ézsau válaszol, azt mondja neki, hogy mit számít nekem ez az egész, azt mondja, mindjárt éhen halok, mit számít nekem ez az első szülöttségi jog? Ugye látnunk kell azt, hogy ez az éhen halok dolog, persze igen, mindjárt éhen halok, de hogy itt a szó szerint az van, hogy a halálnál járok, vagy a halál közelében vagyok, ez nem csak arra utal, hogy olyan éhes, hogy mindjárt meghal, most ebben a pillanatban, tehát ez nem csak a pillanatnyi szükségletről szól, hanem arról, amit mondtam, a vadászatról, hogy ez egy életveszélyes munka volt. Tehát ő bármikor meghalhatott. Így módon jobb megy veréb, mint holnap egy túzok alapon, és ő mondhatta azt, hát lehet, hogy holnap megesz egy medve, vagy nem tudom én, kitöröm a lábamat, és ott vérzek el a sivatag közepén. Mit számít nekem az, hogy elsőszülött vagyok-e, vagy sem? Úgyis nagy eséllyel nem fogom megélni. És ezután esküt kér Jákob, hogy esküdjél meg, hogy akkor ezt nekem adod, Ézsau ezt megteszi, és így történik meg a transfer, az adásvétel, a lencsefőzelékért és kenyérért elsőszülöttségi jog. Két dolgot kell ennek a történetnek a végén leszögeznünk. Az egyik dolog az az, hogy az elsőszülöttségi jog hát csak így feliből harmadából fog átszállni Ézsauról Jákobra. Ugye az első szülöttségi jogot azért nem lehet így adni-venni, ahogy ők ezt elképzelték. Nyilvánvalóan ez úgy nézett volna ki, hogyha Izsák meghal, akkor utána Ézsau bejelenti, hogy tulajdonképpen ez az első szülöttségi jog Jákobé, mert hogy ezt így Izsák valószínűleg nem ment volna bele abba, hogy ez így megtörténjen, meg nyilván ez tőle függ, ez egyik dolog. És ennek mentén el kell azt mondani, hogy Ézsau nem lesz kisemmizve, tehát Jákob nem fogja az apjának a vagyonát megszerezni, hanem bizony neki kell majd a sajátját megszerezni, erről is fogunk majd beszélni, hanem Ézsau fogja valószínűleg örökölni, bár erről az öröklésről, magáról, erről a öröklés momentumáról nem olvasunk, de hát tudjuk azt, hogy Ézsau a szüleivel marad, és ő valószínűleg ő az, aki utána átveszi mindazt a vagyont, amit az apja felhalmozott. A másik pedig az, amiről már szintén említést tettünk, azt, hogy az Isten nem támogatja az erkölcsi rosszat. Tehát nem arról van szó, hogy Jákob egy követendő példa, hanem arról van szó, hogy az Isten őt választotta ki az ő szövetségének a letéteményesévé, legalábbis arra az időre, amíg ő él, és ez nem kapcsolódik az ő erkölcsi teljesítményéhez, hanem csak és kizárólag az Isten szuverén döntéséhez. Később majd Jákob persze kamatostul visszakapja, és meg is tanulja azt, hogy nem kéne ilyen dolgokat csinálni. Ennyit mára. Ez volt az Evlelkész Podcast Biblia tanulmánya rovatának a harmadik adása, Jákob történetével foglalkoztunk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a legközelebbi viszontlátásra, hallásra. Sziasztok!